Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai ünnepre kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 15. fejezetben, a 6-tól a 12. versig a következőképpen. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelet és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az Anya Szent Egyház legelső zsinatáról van itt szó. Az első vitás kérdést kellett megtárgyalni. Az első vitás kérdés pedig az volt, hogy a pogányok, hát pogányoknak nevezték a zsidók azokat, akik nem az élő igaz Istenben, a Teremtőben, a Mindenhatóban hittek, hanem egyéb istenekben, bálványokban. Hogy a pogányoknak először zsidókká kell lenniük, hogy Jézushoz eljussanak, és akkor itt főleg a körülmetélkedésről volt szó. A történet előzménye az, hogy amikor Pál és Barnabás hirdetik az igét a pogányoknak, és ők megtérnek, akkor jönnek olyan kegyes zsidó származású keresztjének, akik azt mondják a pogány származású keresztjéneknek, hogy nem lehet üdvösségetek, nem lehet örök életetek a mennyben, hogyha nem metélkedtek körül. Hiszen megmondta Isten Ábrahámnak, hogy ez a szövetség jele. Hogyha az élő Istennel akartok szövetségben lenni, akkor ezt nektek is meg kell tenni, és meg kell tartani a mózesi törvényeket. Szombatot és minden más mózesi előírást. Kedves testvérek, az Anya Szent Egyháznak ezen a legelső zsinatán nyilvánvalóan jelen volt a Szentlélek. Honnan vagyok benne biztos? Képzeljük el ezt a helyzetet. A gyűlésen minden résztvevő zsidó. Nem csak kétharmados többség. Minden egyes szavazati joggal rendelkező tag zsidó származású keresztény hívő. Apostolok és vének. Képzeljük el, ők azt a nevelést kapták, úgy nőttek fel születésüktől kezdve vénségükig, hogy a mózesi törvény az szent és sérthetetlen, és a szövetség jele a körülmetélés. És a Szentlélek által mégis ki tudták mondani, hogy semmi nem számít, csak egyedül Jézus Krisztus számít, és egyedül a Jézus Krisztusban való hit számít. Semmi más nem számít az egység szempontjából. Szokások, hagyományok, régebbi előírások? Nyilvánvalóan jelen volt ezen a gyűlésen a Szentlélek, hogy ezt a neveltetésük ellenére, a gondolkodásuk ellenére, meggyőződésük ellenére ki tudták mondani. 2000 év óta visszatérő probléma, hogy a kereszténység Jézus evangéliuma helyett, vagy mellett, szokásokat, hagyományokat akar átadni a kívülállóknak. Hudson Taylor életrajzát már vagy 20 éve olvastam, de nagyon bennem maradt az a része, amikor azt fejtegeti Hudson Taylor, hogy miért volt olyan eredménytelen a kínaiak felé végzett misszió. Ugye több száz éven keresztül próbálkozott a kereszténység a nagy kínai népet elérni az evangéliummal, és visszapattogzott. Nem ért el a szívükig az evangélium. És Hudson Taylor pedig kapta Istentől a küldetést, hogy menj a kínaiak közé. És akkor el volt ámulva, hogy 400 millióan vannak, akkor még csak, idézőjelbe csak, annyian voltak. De ők vannak a legtöbben a Földön. És ezek nem tudják megismerni a megváltót. Nem lehet reménységük. Reménytelenségben élik le az életüket, és reménytelenségben távoznak el ebből a világból. És érezte a küldetést, hogy el kell érni a kínaiakat. De hát már annyi misszionárius próbálkozott száz éveken keresztül. Nem sikerült. Hogy fog ez sikerülni? És aztán egyszer csak rájött arra, hogy hol rontották el az előtte menő misszionáriusok. Mert minden áron először európaivá akarták tenni a kínaiakat. És majd, hogyha elfogadják az európai szokásokat, hagyományokat, énekkincset, öltözetet, majd akkor nyilván el fogják fogadni az evangéliumot is. És ez így nem ment. Nem sikerült. És a Szentlélek által Hudson Taylor felismerte azt, és elmagyarázta azoknak a misszionáriusoknak, akik aztán az ő missziós szervezetén keresztül mentek Kínába szolgálni, hogy a kínaiakat nem kell európaivá tenni. Maradjanak kínaiak, furcsa öltözetük volt, furcsa hajviseletük, furcsa szokásaik, és Hudson Taylor a fejébe vette, hogy figyeljetek, misszionáriusok, hogyha azt akarjátok, hogy a kínaiak a szívükbe fogadják az igét, szívükbe fogadják az élő Jézus Krisztust, a megváltót, akkor nektek misszionáriusoknak kell olyanná válnotok, mint ők. Fölvenni a kínai öltözetet, a frizurátoknak olyannak kell lenni, mint a kínaiaké, és akkor eredményt fogunk elérni. És igaza lett. A Szentlélek vezette őt, és igaza lett. Mert akkor a kínaiak azt látták, hogy Hudson Taylorék az ő viseletükbe, és az ő hajviseletükkel élnek közöttük, akkor elkezdtek érdeklődni az evangélium iránt. Amikor azt vették észre, hogy az európai misszionáriusok nem vetik meg többet az ő szokásaikat, az ő hagyományaikat, hanem készek asszimilálódni közöttük, akkor elkezdtek érdeklődni, hogy kicsoda az az Isten, akiben ti hisztek? Miféle megváltóról, megváltásról beszéltek? Miféle reménységben lehet nekünk is részünk, hogyha odafigyelünk erre az üzenetre? Megőrizhették a saját kultúrájukat, és elkezdték befogadni az evangéliumot, és tudjuk, hogy napjainkban már sehol nincs annyi keresztény hívő, mint éppen Kínában. És most már ők küldik a misszionáriusokat a világ többi részébe. Kedves testvérek, mai evangélikus egyházunkban is újra és újra fellángol a vita. Mi az, ami számít? Például az Istent kereső ifjúság megtarthatja-e a saját kultúráját, például a saját zenéjét? A mi gyülekezetünk példamutató abban, más gyülekezetek felé, ahogy befogadja az ifjúságot a zenéjével együtt. És én tegnap felfigyeltem arra, hogy amikor az úrvacsorai liturgia énekverseit énekeltük, akkor itt az ifjúság tagjai, az ifi zenekar tagjai fennhangon énekelték ezeket az énekverseket. Igen, ha valaki elfogadást tapasztal, az maga is elfogadóvá válik. Ez így működik. De el kell dönteni, hogy mi az, ami számít. Pünkösd azt jelenti, hogy a Szentlélek kiárad köztünk, és rájövünk arra, hogy semmi más nem számít, csak Jézus Krisztus és a benne való hit. És természetesen az ebből a hitből származó szeretet. Hiszen az elfogadás az tulajdonképpen a szeretet megnyilvánulása. Egy kis gyülekezetben, és most úgy értsük a kis gyülekezetet, hogy 20-30-an szoktak lenni egy vasárnapi istentiszteleten, és a probléma éppen az volt, hogy csak nyugdíjaskorúak voltak a gyülekezetben, és 21 év alattiak. Hát az evangélikus egyházban és meg a református egyházban is sok ilyen kis gyülekezet van, ahol hiányoznak a középkorúak, akiknek tulajdonképpen nekik kellene a vállukon hordani az egyházat, mindenféle szempontból, lelki-szellemi szempontból is, meg anyagi szempontból is, de éppen azért gyenge nagyon sok gyülekezetünk, mert vannak az idősek, a nyugdíjas korúak, aztán kimaradnak a 25 és 60 közöttiek, és vannak mondjuk gyerekek, meg ifjúság. Na ebben a gyülekezetben is éppen ez volt a probléma, hogy a nyugdíjas korúak voltak 20-30-an egy-egy istentiszteleten, és 21 év alattiak voltak ifi bibliaórán. És mi volt a probléma? Az idősek idegenkedtek az ifjúsági zenétől, a fiatalok pedig csak az ifire voltak hajlandók járni, mert nagyon távolinak érezték maguktól a vasárnapi istentiszteletet. Ráadásul a 75 éves kántor bácsi nagyon lassan, elnyújtva játszotta az énekeket. És a lelkész, ahogy elmeséli, nem bírt ebbe belenyugodni természetesen. Addig-addig imádkozott, amíg végül egy ötlete adódott. Azt gondolta, hogy személyes kapcsolatoknak kell létrejönni az idősek és a fiatalok között. És akkor ezt elkezdte mondani az időseknek is a bibliaórán. Hívjatok meg egy-egy fiatalt, egy teára, egy sütire, beszélgessetek, meséljetek nekik. Mondjátok el a hitre jutásotok történetét. Aztán ugyanezt mondta a fiataloknak is az ifi bibliaórán, hogy menjetek az idősekhez, kínáljátok fel a segítségeteket, ellapátoljátok a havat, vagy amire éppen szükség van. Próbáljatok személyes kapcsolatot létrehozni. Hát ugye egy kis gyülekezetben átláthatóbbak a dolgok, meg tudott valósulni ez az ötlet. Megvalósult az, hogy az idősek meghívtak magukhoz egy-egy fiatalt, sütire, teára, a fiatalok is közeledtek az idősekhez, segítséget ajánlva, és kialakultak a személyes beszélgetések. Az idősek elmesélték az életüket, fiatalkori hitrejutásukat, az ébredési időket, a konferenciákat, a népfőiskolát. A fiatalok pedig meséltek arról, hogy a nem hívő szülők mellettük mégis hogyan és miért lettek hívők. Milyen ifi táborban jártak az elmúlt nyáron, és milyen volt a legutóbbi egyházmegyei ifi csendes nap. És az eredmény az lett, hogy a két nemzedék megismerte egymást, egymás hitét. Rájöttek az idősek, hogy a fiatalok szívében ugyanaz a Jézus Krisztusban való hit van. És a fiatalok is rájöttek, hogy az idősek szívében is ugyanaz a Jézus Krisztusban való hit van. Elindult egy folyamat, ami egymás kölcsönös elfogadásáról szólt. A fiatalok lassan-lassan elkezdtek istentiszteletre járni. A zeneiskolában zongorázni tanulók kipróbálták az orgonát, és kacérkodni kezdtek azzal a gondolattal, hogy ha elvégeznék a kántorképzőt és felváltanák a 75 éves kántorbácsit, akkor talán nem lenne ilyen elnyújtott az éneklés, és számukra is élvezhetőbb lenne. Az idősek pedig nem morogtak többet az ifi zene miatt, sőt elkezdték élvezni a változatosságot. Mert az, hogy ki milyen zenét szeret és fogad be, ki milyen énekkel, zenével dicsőíti az Istent, az kultúra kérdése. Az én kultúrám más, mint a te kultúrád. A magyarok kultúrája más, mint más népek kultúrája. A fiatalság kultúrája más, mint az időseké és fordítva. De milyen döntést hoztak az apostolok? Azon az első zsinaton, ahol a Szentlélek jelen volt? Azt a döntést hozták, hogy nem számít. A lényeg szempontjából nem számít a szokás, a hagyomány, a kultúra, Egyedül az számít, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Egyedül az számít, hogy Jézus Krisztusban az Isten jött el közénk. Egyedül az számít, hogy ez a megváltó Jézus Krisztus odaadta magát, a bűneinket magára vette, és szenvedett és meghalt, hogy megtisztítsa a szíveinket. Igen, ez számít, hogy a szívünk megtisztulhat a bűntől. Nem szokások által, nem hagyományok által, nem törvények által, előírások megtartása által. Csak is Jézus Krisztus vére által tisztulhat meg a szívünk. Tulajdonképpen a Szentlélek azt a hitet adja meg a szívünkbe. Azt a hitet, hogy Jézus Krisztus számít, és egyedül ő bocsátja meg a bűnt, és egyedül ő üdvözít, ő ad a mennyben örök életet. A Szentlélek adja ezt a hitet, és ez a pünkösdnek a jelentősége, hogy erre a hitre eljussunk a Szentlélek által. A Szentlélek jelenlétének a jele pedig éppen a hit, amely vallja, hogy egyedül Jézus Krisztus számít. Úgy van, úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod a gondolkodásunkat, a szíveinket, hogy sokszor megragadunk kicsiségek mellett, hogy mik a szabályok, mik az előírások, mik az elvárások, mit várnak el mások, milyen szokásokat, hagyományokat kellene tartani, melyeket megváltoztatni. Annyi időt és energiát tudunk elpazarolni ezekkel a dolgokkal. Uram, vezess bennünket a te szent lelked által arra a hitre, hogy egyedül az számít, hogy te mit tettél értünk. Egyedül az számít, te Úr Jézus Krisztus, meghaltál értünk a kereszten. A bűneinket eltörölted ott. A szíveinket megtisztítottad. És örök életet adtál nekünk a te országodban. Uram, juttass bennünket arra az élő hitre, hogy egyedül ez számít. Amen.